Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője. Nézzük csak, hogy mi fog velünk történni az elkövetkező 117 percben. Először meginvitáljuk Önöket a Zeneakadémiára. Február 13-án csütörtökön este 19:30 lesz a 15 éves Anima Muzicé koncertje, ahova két izgalmas zenészt, egy brácsást és egy hegedűst invitáltak meg, Alexander Szitkoveckit és Maxim Rizanovot. Ennek a műsornak az összeállításáról, illetve a szólistákról beszélgetek az Anima Muzicé művészeti vezetőjével, G. Horváth Lászlóval. Face to Face címmel zajlik egy izgalmas közös kiállítása öt művésznek a Szent András István Roma Művészeti Galériában. A galériáról, magáról, a kiállításról és Kunhegyesi Ferenc festőművészről beszélget Medved Ivett kolléganőm, Kunhegyesi Ferenc festőművésszel, a Szent András István Roma Művészeti Galéria művészeti vezetőjével. Aztán megemlékezünk a tavaly elhunyt Brádi Zoltánról, a Kapu alapítójáról, íróról, szerkesztőről, Krausz Tivadarral és Brádi Péterrel. Nem tudom, hogy önöknek milyen elképzeléseik vannak a raktárakról, de az egészen bizonyos, hogy a raktárad az egy olyan projekt, ami ipari társasháznak tűnik inkább, és nem raktárnak. Na hát ennek a projektnek a vezetőjével fogunk arról beszélgetni, hogy hogy néz ki egy ilyen ipari társasház. Hát ez az, ami a mai 117 percbe belefér. Most következzen a zene, majd a beszélgetések.
Soha senki meg ne tudja.
Izgalmas kiállítás látható most a Szent Andrási István Roma Művészeti Galériában, melynek az a címe, hogy Face to Face. Öt képzőművész, Gály József, Szurcsik József, Verebes György, Úri Gábor és Dóra Attila közös kiállítása. A kiállításról, a galériáról, illetve magáról, Kunhegyesi Ferenc festőművészről, a Szent András István Roma Művészeti Galéria művészeti vezetőjéről lesz szó ebben a beszélgetésben, amelyet Kunhegyesi Ferenccel folytatott Medved Ivett.
A kötött sapka az már a te attribútumod? Kunhegyesi Ferenc anélkül nincs?
Hát igen, némi biztonságot jelent meg ad nekem a külsőség, illetve azok a tárgyak, mint például ez esetben a kötött sapka, vagy a szakáll. Nyilván azt szokták mondani az emberek, hogy amilyen az illető bent belülről, az tükröződik a külső jegyekben is. Na most igen, szóval a származásom okán is nekem nagyon régóta érdekelt egyáltalán az, hogy mi honnan jöttünk, honnan származunk, tehát nyilván India őshaza így közel áll hozzám, meg az a fajta filozófia. Nyilván az én tudásom az nagyon felszínes ezen a téren, de abszolút, ez egy nagyon komoly biztonság.
Miért úgy érzed, hogy kell valamitől félned, és itt most nem fizikális félelemről beszélek, hanem inkább szellemiről?
Hát ez jó kérdés, ezen még így nagyon nem gondolkodtam el. Szóval azt így tudni kell, hogyha én igazából tanultam volna, akkor két dolgot tanultam volna. Az egyik a csillagászat, a másik pedig a divattervezés. Én a képzőművészet előtt, mielőtt festettem volna, táncoltam, tehát a modern táncokat üztem, és az bizony, ott fontos a külsőség, a jó megjelenés. Tehát én azt gondolom, hogy igazából nincs bennem semmilyen félelem, vagy valami kompenzáció ezzel kapcsolatban, így a külsőmmel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogyha valaki jól öltözik, jó megjelenésű fazon, az is már egy félművészet.
Tényleg azért, hogy valaki egy roma vagy cigány fiatalember, melyik a helyes egyébként? Ettől mindig zavarban vagyok, azt mondom, hogy roma, vagy hogyha azt mondom, hogy cigány.
Én azt gondolom, hogy a többségi társadalom részéről, amikor ugye a magyar nyelvben mi cigányok vagyunk, de mi magunkat, amikor megszólítjuk, romának szólítjuk meg, ez pedig cigány nyelven van. Tehát a többségi társadalom romák felé egyfajta kompenzációt kompenzál ezzel, de gyakorlatilag arról van szó, hogy valahogy lelkiismeretüket próbálják helyre rakni. Nekem nem számít, bár a roma sokkal közelebb áll hozzám.
No, akkor visszaugrom az előző kérdéshez. Szóval, hogy a 80-as években egy fiatal roma srác kiáll bréktáncolni, hát azért az valaminek a feszegetése.
Jaj, de jó látja. Nagyon. 1983-84, 13-14 éves kis olátszigány srác voltam, tehát azért hangsúlyozom azt, hogy olátszigány, egy tradicionális cigány családból származom, aki beszéli az összes dialektus, tehát 13 dialektus van, mindegyiket beszélem. Tehát egy olyan közösségből jövök, ahol nagyon nem volt nyitás a többségi kultúra felé. De most a nagy átlagról beszélek, de az én családom nem ilyen volt. Tehát az én nagyapám egy régiségkereskedő, fehérbőrű, inkább zsidó arcú, mentalitású ember volt, mint egy olát cigány. Tehát nem mondhatni rá, hogy cigány ember volt, tehát igazi úriember, öltönyös, gojzer varású cipőbe járt, bottal, és ugye a 60-as években neki már volt saját autója, jogosítványa, és annyira nagy arc volt az öreg, hogy mondhatjuk így, hogy így tudott vezetni, de inkább sofőröket alkalmazott, hogy ezzel gyakorlatilag a saját presztízsét erősítse, mint régiségkereskedő úriember. Feljárt Budapestre, festményekkel, régiségekkel, tárgyakkal kereskedett, és nagyon jól ment neki, nagyon gazdag volt. Ráadásul az én apám elsőtől nyolcadikig kitűnő tanuló volt, és mindig mondta nagyapám, hogy belőled fiam pap lesz. De egyrészt, mert jó tanuló volt, másrészt pedig nagyon erkölcsös életet élő ember volt. És hát nem lett egyik sem, csupán azért, mert amikor el akarták vinni kollégiumba édesapámat, hogy a nagyanyám nem engedte el, mert abban a hitben volt, hogy elveszik tőle a gyerekét. És az elment egy szakmunkásképzőbe, de azt sem végezte el, de aztán egy szenzációs, hogy én kis körösi vagyok, egy szenzációs harcossá vált, egy mozgalmárrá vált, aki kiállt a szegényekért, teljesen mindegy volt számára, hogy az roma vagy magyar származású, hogy elkezdett helyi szinten politizálni, majd bekapcsolódott így a aktív roma közéletben, és bizony-bizony nagyon nagy dolgot tett le így a élete során. Na hát én egy ilyen családból jövök, ezt a fajta nyitottságot örököltem, annak ellenére, hogy olá cigány vagyok. Tehát én például imádom a jazzzenét, bár nem játszok, de alkotó emberként látom a muzsikát. És akkor így visszacsatolódnék a breaktánchoz. Szóval valamikor 12 éves koromban elmentem moziba, és megláttam Gandhinak a filmjét, ez a kétrészes mozifilmet, és ott valami nagyon megváltozott bennem, tehát nyilván tudtam, hogy roma vagyok, és abban a szerencsés helyzetben voltam tényleg, hogy nem cigánytelepen nőttem fel, különösebb nagy traumáim nincsenek ezzel kapcsolatban, de valahogy mégiscsak erősíteni akartam a roma identitásom, és így közel állt hozzám Gandhinak a szellemisége, hát meg eleve a feketék, az amerikai kultúra, az a fajta létforma, az a fajta szabadságérzet, amennyire be tudott szivárogni ugye a 80-as években Magyarországra, azok a videók, mondjuk, mert ugye akkor kezdődött el így a videózás, és ugye voltak ezek a kis magnók, és akkor ott voltak videókazetták, volt a MTV című műsor, amiből így le tudtuk venni, rögzíteni, és nézegettük őket, és én nagyon szerettem táncolni, tehát ez ugye nálunk romáknál ez egy alapvető evidencia, hogy tudjon az illető táncolni, tudjon énekelni. És már így felnőtt korban, hogy nagyon büszke vagyok erre, hogy mi még egy olyan nemzet vagyunk ebben a civilizációban, akik nem felejtettek el táncolni, énekelni. Ez nagyon fontos. És akkor jött a break. És én ezeket a videó felvételeket végignéztem, hogy táncolnak, és elkezdtem én is gyakorolni, művelni. És eljutottam odáig, hogy én rendszeresen jártam fellépni ilyen 13 évesen diszkóba, különböző nagyobb rendezvényekre hívtak, rendszeres gázsit kaptam, szóval egy olyan dimenzió nyílt ki számomra, ami később, ma már így ezzel a fejjel gondolkodva, ez vezetett el engem a művészetig, a képzőművészetig. Tehát mindig egy szabad életű, a szó jó értelmében mondom, egy öntörvényű, tiszta, önazonos cigány srác voltam.
Amikor érezted, hogy a festészet lesz a te utad, a te saját hangod, akkor a család nem mondta, hogy teljesen megbolondultál, fiam?
Dehogy nem. Hát ugye apám ez egy nagyon dolgos ember volt, fizikai munkát végző ember, és nekünk gyerekkorunk óta nagyon sokat kellett dolgozni édesapámmal. Voltak lovai is, az lovakat kellett gondoznom, úgyhogy ég és föld volt ez a fajta belső érzet, amifelé én el akartam menni, és amibe voltam. Én nagyon értékesnek tartottam már azokat a pillanatokat is, ami tényleg a szélsőséges életemről szólt, mert az egyik nap éppen 10 lovat etettem és itattam, meg elmentem lovaskocsival apámmal kaszálni a füvet, de közben másnap én már mentem fel Budapestre a Hilton szállóba, mert volt egy nagyobb rendezvény, és ott léptem fel. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy én így tudtam élni. Tehát volt egy autentikus létem, és volt egy kifele tekintgetésem így a modern civilizáció irányába. És nekem nagyon jó érzés volt az, hogy néha vissza tudtam én ebbe bújni, amit a mai napig meg tudtam tartani. Tehát ez nekem ez az autentikus létforma, ez gyönyörű kapaszkodó. Tehát ez az én gyökerem. Nekem nem volt teher soha, bár értek engem is atrocitások így a későbbiek során, de korán rájöttem, hogy ez nem az én problémám. Ez mindig a másiké, aki generálja, tehát a maga az ok, okozója.
A lovak és a Hilton között te már rajzoltál akár azt az autentikus világot, amiből elindultál Budapestre?
Igen, tehát ott volt bennem is, mint minden gyermekben az a fajta vágy, hogy megfogja a botot, és azzal karcoljon a földben. Tehát ez egy, az én véleményem szerint ez egy ilyen nagyon ősi gesztus, szándék, akarat, egy ember életében, főleg a gyermekében, és ez nekem mindig ott volt, megmaradt. Tehát emlékszem rá, hogy édesapám hozta nekem az első színes ceruzáimat, hozta a kis vázlatfüzetet, és azokban én firkáltam. De én például soha nem jelenítettem meg, és mai napig vonatkozik arra, hogy én nem jelenítettem meg a roma kultúrának semmilyen szegmensét, vagy bármi nemű olyan élményemet, ami kötött a roma kultúrámhoz, az én identitásomhoz. A roma identitásomhoz. Hát ott kezdődött el nálam ez tudatosan, amikor én 30 éves koromban egy hiroshimai japán turné, fél éves japán turné után úgy döntöttem, hogy kiöregettem ebből az egészből, és valami egészen mást akarok csinálni. És itt visszacsatolom most a 12 éves koromban megnézett Gandhi filmre, hogy én valahol mindig akartam tenni valamit a romaságért. Tehát azért én ismertem, követtem azokat a roma fáklya vivőket, mert tök fiatalon, egészen fiatalon, akik számítanak, és letettek már valamit az asztalra. Tehát ilyen 16 évesen ismerkedtem meg például Bari Károllyal személyesen. Egy író-olvasó találkozót rendezett a kiskörösi könyvtár, és engem kértek meg, hogy menjek ki a vasútállomásra, a vonathoz, és mint kiskörösi roma srác fogadjam őt. Ez egy gyönyörű találkozás volt, és ez a kapcsolat ez tartott olyan 20 éves koromig.
Visszatérve a vizualitásra és a festészetre. Megvan még benned az az érzés, amikor először kerültél a Szent Andrássy szem elé, és engem nagyon érdekelne, hogy azok alatt, az évek alatt, amíg mellette és tőle tanultál, egyszer is korrektúrázott téged, vagy hagyta, hogy keresd magadat?
Hát a Szent Andrássyval való találkozásom karmikus, ha lehet ilyet mondani, mert mielőtt találkoztam volna vele személyesen, én már láttam őt a televízióban. Aztán, ahogy említettem, 30 éves koromban abbahagytam a táncot, akkor beiratkoztam ide Budapestre egy nappali újságíró iskolába, ahol Kalla Éva volt az egyik osztálytársam, és én már firkálgattam, tehát a rajzolás mindig ott volt, és előadásokon az előadókat rendszeresen rajzolgattam. És ugye Kalla Éva meglátta a rajzaimat, azt mondja, te úgy rajzolsz, mint a Szent Andrássy Pityú. Hát mondom, lehet, mondom, annyira nem ismerem a munkásságot, de tudom, hogy milyen erő sugárzik ebből az emberből. Mondom, nekem olyan, mint egy indiai herceg, aki most cigánynak inkarnálódott ide Magyarországra. Szóval egy olyan hozott tudással jött erre a bolygóra ez a mester, hogy én úgy voltam vele, ő az a figura, akitől nekem valamit meg kell tudnom, és valószínű, hogy általa én beavatódok valamibe. Szóval nem feltétlenül a képzőművészet volt az, ami, az csupán az eszköz, tudtam nagyon, az csupán egy eszköz arra, hogy nekem segítsen abban, hogy én jól még jobban el tudjak igazodni, és tudatosabban éljek rom emberként, vagy akár magyar emberként. És eljött ez a pillanat, hogy azt mondja Kalla Éva, akkor hozd el a jövét a rajzaidat, hogyha vannak otthon, és menjünk el a mesterhez, bemutat neki. 40 pár éves volt akkor a Szent Andrássy mester, Kossuth klubban azt hiszem születésnapja volt, és bementem, és vittem a mappámat, meglátott messziről, érdekes volt, kinyitottam az ajtót, és ott volt a folyosó, vagy a terem végén, és meg intett, hogy menjek, mintha tudta volna. Pár mondat kicsomagolt, bemutatkoztam neki, akkor nézzük a rajzaidat, és jó van, komám, azt elvállallak, de egyet ne felejtsd, bottal fogom ütni a hátad. Én ezt a mondatot vártam tőle. Tehát én nem akartam, hogy engem simogasson, dicsérgessen, tehát én ebben soha nem hittem. És én közöltem valahogy, hogy én ezt is várom el. Ezt ebből lett 20 év. Nem feltétlenül botütések, de nagyon szigorú, következetes, ilyen testvéri együttlét, mester és tanítványi viszony, ami ma már úgy gondolom, hogy egyre ritkább. Tehát nekem soha nem mondta meg azt, hogy én hogy húzzam azt a ceruzát. Nyilván adott feladatokat, végigmentünk azokon a fázisokon, akár amit egy kisebb kurzuson, vagy akár a végén már egyetemen tanítgatnak, tehát hogy azt tudni kell, hogy az ő mestere Péli Tamás volt, aki kint tanult Amsterdamban a Királyi Akadémián, tehát hogy ott már olyan hozott tudás, meg átvett tudás birtokában volt Szent Andrássy, amihez bizony fel kellett kötni a gatyát nekem is. És végigmentünk a kockológiától keresztül a perspektívikus ábrázolásig, de ezt játékosan. Feltettem neki egy kérdést, mondom, mester, hogy kell így, hogyha stúdiumokat akarok csinálni, és modell után akarok dolgozni, arányokat mérjem a ceruzával, meg ne próbáld meg ketté töröm. De igazából soha nem mondta meg nekem, hogy milyen irányt kövessek, merre menjek, és arra nagyon vigyázott, hogy ne váljak Szent Andrási Epigonnál. Szóval nagyon figyelt arra, hogy megmaradjon az én saját karakterem, nem testálta rám a saját elképzeléseit a világról, mindig nyitott volt, ő mindig azt mondta, hogy Komám, az az ember, akibe nincsen kíváncsiság, az már idő előtt meghal. És menjen át rajtad az információ, amit akár én is mondok, vagy hallasz más mesterektől, de az jó rágd át, és abból kijön egy újabb gondolat, ami a tiéd lesz. Szóval nekem apám mellett ő volt a másik olyan ember, akitől valami nagyon csodálatos útravalót kaptam.
Téged érdekel az, hogy mások mit gondolnak a festészetedről?
Most már nem. Hát egy idő nyilván az elején fontos, tehát fontos volt a mester véleménye, fontos volt, hogy a mester mellett Kovács József fontalan költő, ugye Péli Tamás nagy barátja volt, tehát ők azért nagyon nagy barátságban voltak. Én sajnos személyesen Péli Tamással csak egyszer találkoztam még nagyon fiatal koromban, nem volt szerencsém tanulni tőle, de olyan gyönyörű történeteik voltak, hogy a Szentinek is, meg a Kovács Jóskának is, ugye Péliről, hogy amit én is ott lettem volna köztük.
Olvastam tőled egy mondatot, és ezt totálisan behúzott engem, hogy te nem nyomulsz azért, hogy te vásárolható legyél. És érdekel-e az, hogy ott legyél, benne legyél, beleíródjál a művészet történeti kortárs kánonba?
Tehát az elején, a pályám elején érdekelt, hogy a mester véleménye, érdekelt Kovács Jóska véleménye, meg azoké a barátokért, akik nekem így számítottak, és tudtam, hogy jót akarnak nekem. Volt az emberben, mert kikerülhetetlen az, hogy tehát emberben van némi megfelelési kényszer, főleg az elején. És van egy ilyen furcsa átmeneti lebegés, ami kicsit ilyen gyökértelenné teszi az embert, mert nem tudja, hogy milyen irányba menjen, de ez átmenet, vagy néha visszatérő motívum, de azt gondolom, hogy ezek viszik előre az embert, és akkor olyan nincs mesél, tehát nem várom meg az ihletet, dolgozom, csinálok, és majd lesz belőle valami. De ezek a gyönyörűséges pillanatok, amikor teljesen szabadon tud alkotni az ember, és ott már megszűnik az a fajta megfelelési kényszer, ami esetleg engem segítene abban, hogy bekerüljek a magyar képzőművészeti kánonba, vagy bekerüljek egy olyan képzőművészeti közösségből, engem elismernek, hanem ettől sokkal többről van szó. Ezt nevezzük a művészi szabadságnak, mert közben, hogyha létrehozzuk egy ilyen alkotást, amivel még magam sem tudok mit kezdeni, és meglepődöm, akkor történt valami egy alkotó életében. Gondolom én, aztán lehet, hogy nem így van. Tehát bennem nincsenek ilyenfajta törekvések, hogy én bekerüljek, vagy a magyar, vagy akár a bárhová így a művészetem, képzőművészetem, mert festek, csinálom, jól érzem magam benne, de vannak gyönyörű hozadéka, így fantasztikus mesterekkel ismerkedtem meg. Nagyon jó barátaim lettek, akikkel egy olyan szellemi minőségben tudok napi szinten lélegezni, hogy azok így megmentik az embert. Nekem ez sokkal fontosabb.
Az jutott eszembe nagyon sok munkádra, hogy neked a vászon és az arra spaklival felvitt festék, akkor visszaszedett festék, ami létrehoz egy abstrakciót. Olyan, mint a szobrásznak a márványtömb, hogy valahol ott van benne a szobor, és hogy valahol ott van benne a figura. Ez az, ami téged a leginkább izgat, és akkor ezen keresztül a hallott vagy saját mitoszaidat viszed a vászonra?
Igen. Tehát több fajta megközelítési móddal állok én neki a tiszta, üres vászonnak, vagy éppen a farosnak, de ez az egyik, hogy van egy pár gesztus mozdulatom, véletlenszerűnek tűnő, de nem az, mert ebben már van valami tudatos, megmagyarázhatatlan tánc, ugye a kézmozgásban. Valahogy úgy rakom már össze azokat az absztrakt felületeket is, hogy magában, mint absztrakció is megállná már a helyét. De mivel én sem bírom ki azt, hogy hogy ne rakjak bele egy figurát, ne tegyek oda egy embert. Ez egy gyönyörű játék. De aztán van olyan metódus is, amikor én nagyon megtervezem, nagyon megrajzolom, nagyon kigondolom. Ezek a ritkábbak.
Mennék tovább egy másik szálon, de még mindig festészetnél vagyunk. És inkább közéleti festő lettél, voltál. Ez az a freskofalad, aminek az a címe, hogy Bódvalenke balladája. Azon a hatalmas házfalon minden rajta van szereplőkkel együtt, te magad is ott szerepelsz egy portréval, ami akkor, amikor ez készült, ott van a falunak az egész feszültsége, tehát hogy valami nagyon mozog pró és kontra, és te ezt földobtad erre a házfalra. Tehát mennyire láttál bele a falu életébe?
Hát igen, ez egy nagyon régi projekt, 10-valány éve, lehet, hogy 20 éve is. Oda vitt engem Pásztor Eszter, hogy késő este értünk oda, hogy ő volt a projekt megálmodója és vezetője is. És amikor felkértek engem erre a feladatra, hogy feljöttem Budapestre, és onnan mentünk tovább Bódvalenkére, hát arra lettem figyelmes, hogy egyre rosszabb az út, és egyre keskenyebb. És egyszer csak éjjel megálltunk egy buszmegálló mellett, és szól Eszter, hogy megérkeztünk. Nézek körbe, és ugye a buszmegálló meg volt világítva, hát egy lepukkant, töredezett, épp hogy még működő kis bodega volt, és mondom, itt vagyunk, az igen, ez a központ. És kíváncsi voltam, hogy ebből mi lesz. Aztán reggel, amikor felébredtem, elindult a mozgolódás, kimentem oda a központi részre, oda a buszmegállóhoz, hát ez nem volt egy nagy terület, ugye 100-valahány fős kis zsákutcáról, településről beszélhetünk. Elkezdtek ott söprögetni a közmunkások, söprik a cigarettacsikkeket, tolják a kis talicskát, lapát, püfög, meg ülök, iszom a kávém, fél kómában, és így nézek ki a fejemben, mondom, úristen, mondom, hol vagyok. Annyira szürreális volt ez az egész történet, tehát nyilván volt már, elmesélte nekem Pásztor Eszter, hogy mire készüljek fel, 100-valány cigány ember, talán egy vagy két magyar ember lakik a faluban, az egyik a boltos, a másik a polgármester asszony. Aztán elkezdtem beszélgetni a ott lakó cigányokkal, romákkal, hogy mi hogy van, hogy élnek. Hát itt csak a közmunkaprogram van, mint egy másik országba lettem volna, egy olyan országba, ahol nem ismerik a civilizációt. És 2-3 napig más sem csináltam, csak beszélgettem a ott lakó emberekkel, és jegyzeteltem, és közben vázlatoztam. Ez 10 nap alatt hoztam létre ezt a 40 négyzetméteres alkotást. Középen van egy kitárulkozó indiai isten, amire akár krisztusi asszociációnk is lehet, de mégsem, mert ez egy fekete széttárt karú. Még ha hirtelen ránézünk és nem nézzük meg alaposan, akkor utalhat a keresztre feszítettségre. De én nem akartam keresztre feszíteni, mert én azt gondolom, hogy a krisztusi ábrázolásra keresztem, ugye a mesterem sem jelenítette meg Jézus soha úgy, hogy keresztre van feszítve, hanem a széttárt karú nyitottságot szimbolizáló történetről beszélhetünk itt, és gyakorlatilag az indiai isten mögé festettem az összes olyan impulzust, ami ott ért engem a 10 nap alatt. Például volt egy figura, aki rendszeresen megállt biciklivel, hiába szóltam hozzá, próbálta megszólítani, ő nem válaszolt nekem. És én mereven nézte a képet mindig, és olyan volt az arca, én egyben egy robosztus alkat volt karakter, de olyan volt az arca, mint valami betonoszlop. Ez egy nagyon különleges arc. Aztán a boltos hölgy pedig egy szemüveges, ilyen ráncos, összehúzott szájú, és mindig ilyen résnyire beszélt, és neki őt is megjelenítettem, de az ő száját bevartam. Szegénységben és mély nyomorban élők között ki tudják ott is használni egymást, hogy valljuk őszintén. Hát ment a uzsora kamatozás is, hát és ezekből a rengeteg vita, tehát tanulja voltam egy-két vitának is, hát azokat is megjelenítettem. Bőség, gazdagság igazából nincsen, tehát a bőség szaruját is odafestettem, de abból nem pénz és a gazdagság jön, egyedüli gazdagságuk a gyermek születése, és gyakorlatilag a bőség szarujából egy éppen, hogy kihuppan egy kisgyerek, mintha most született volna. Magamat pedig oda a legszérére egy pár ecsettel a kezemben festettem meg, mint ő tanulja az ügynek. Úgyhogy egy nagyon kaotikus képet raktam én oda, ami gyakorlatilag így ömlött belőlem, én nem is gondolkodtam már a végén, mert annyira összeállt bennem a kép itt fejben, talán egy vázlatot készítettem az egész.